Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És a Benelux országokba kalandozunk még mindig, vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát akkor annak a bizonyos ír szendvicsnek a másik fele, az a holland.
Igen, de már nem sokáig.
Nem sokáig, igen.
Fogy ez a szendvics. Hát kezdjük a normál menetrendben, történelem, földrajz, gazdaság és adók. Tehát Hollandiáról van mit beszélni, tehát rengeteg érdekességet lehet tudni róla. A lényeg az, hogy 41.500 négyzetkilométeren fekvő ország, több mint 17 millió lakosa, ezzel gyakorlatilag a föld legnépesebb vagy legsűrűbben lakott országai közé tartozik. Röviden a történetén végigfutva, 1581-ben hozták létre egyesültott 7 tartomány, és hozták létre ezt a modern Hollandiát, ami a maga ideben egy páratlan dolog volt, és egy páratlan gazdasági fejlődésnek is adta meg az alapját, mert ez a fajta ilyen föderációs modell akkor teljesen új volt, és hát gyakorlatilag olyan lehetőségeknek adott teret, mint például a kelet-indiai vagy nyugat-indiai társaságok. És hát ez a VOC, ez a kelet-indiai társaság, ez a maga idejében a legnagyobb társaság volt, hogy lássuk, ez 1602-től 1799-ig működött, és egyébként ez a holland aranykornak is az ideje, és a föld akkori legnagyobb társaság volt, nem tudom hány, 10 000 vagy 100 000 dolgozóval, és hát gyakorlatilag Kelet-Indiától kezdve a földnek rengeteg helyén voltak kereskedő posztjai, de a mai Amerikát is beleértve, tehát gyakorlatban egy hatalmas társaság volt, és azt mondják, hogy hát ez a gazdaság generálta azt az első igazi kapitalizmust, amiről később aztán, ami aztán később teljesen elterjedt a kontinensen és a világon is. Tehát ők innen indultak, aztán 1795-ben Napóleon egy kicsit átrendezte ott a történelmet, és egy királyságba fordult, ami aztán 1813-ban egy saját királlyal egészült ki Napóleon bukása után, és ez a forma tart mai napig is. Tehát gyakorlatilag az ő történetük ilyen értelemben egyszerű, de valójában egy hatalmas történelem, tehát csak maga a VOC, az ember rámegy a Wikipédián, alsó hangon 40 oldal. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes történelem. A földrajzi fekvése az országnak szintén érdekes, mert 50%-a az egy méteren belül van a tengerszinthez képest, és hát 17%-a meg a tengerszint alatt. 53-ban volt nekik egy baromi nagy áradásuk, de ez nem csak náluk volt, hanem akkor az északi tengernek volt valamilyen komolyabb megmozdulása, és ez több országot zavarba hozott, és ezt ők utána egy közel 40 éves gátépítési programmal kezelték le.
Hát nyilván, hiszen gyakorlatilag területet csak onnan tudnak nyerni különböző feltöltésekkel, és az pedig igen, hát viszonylag ki van téve ennek. Igen.
Hát konkrétan több mint 3000 kilométer gátot építettek 40 éven keresztül, ami szintén egy elképesztő teljesítmény. A mai modern világ egyik csodájának tartják azt a gátrendszert, ami ezt a kis országot védi, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Na most, amit a gátokon belül zajlik gazdaságnak, az is egy nagyon érdekes dolog, mert a világ második legnagyobb agrárexportőréről beszélünk. Tehát ez a kis ország, ezen a kis területen, tehát a fele Magyarország területen a világ második legnagyobb élelmiszer exportőre. Azért ez szerintem olyas valami, amire a mi térségünkben is érdemes odafigyelni. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan cégeknek adott lehetőséget, mint amiként nagyok az Unilever, a Heineken, a Kálevet ismerjük, a Randstad az ilyen közvetítésben, de a nagy bankrendszer is, ahogy a kereskedelmhez kapcsolódóan felépült az ING, EVNM-ról, Rabobank, a Shell is innen ered Hollandiából, és hát ugye a Philips, ami ma már egy kicsit más irányba ment, mint a szórakoztató elektronika, de a TomTom is innen jön. Viszont ők a gazdaságba behoztak egy fogalmat, az úgynevezett holland beteg. Ez a Gyakorlatilag a 90-es, 74-es, bocsánat, groningeni gázmezők felfedezésével párosult, és röviden a tartalma annyit, tehát a groningeni gázmezőkre annyit kell tudni, hogy az ország alatt fekszik a Európa, de a világ egyik legnagyobb gázmezeje, és hát ez gyakorlatilag a gazdaságot elég jelentősen agyonnyomta. Tehát a holland betegség az arról szól, amikor egy energiaexportőré váló ország bizonyos ipar, megerősödik a devizája, és emiatt gyakorlatilag versenyképtelenné válnak a hagyományos iparágai. Ez nagyjából Hollandiában is megtörtént, de azért valahogy sikerült ezt nekik kikompenzálni, de a közgazdaságban ez a fogalom ma már egy ilyen klasszikus példa, és ezt látjuk, meg láttuk más nagy energiaimportőknél. Most beszélhetnénk az arab országairól, de beszélhetnénk Venezueláról, tehát egy csomó országról, amelyik ezt a problémát nem oldotta meg sikeresen. Na most a főiparágok az így, hogy beszéltünk, az a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, szóval szerintem kevés olyan ember van, aki még nem találkozott holland tejtermékekkel, vagy valamilyen holland áruval. A gázról, energiáról beszéltünk, a vegyipar, a fémipar és a turizmus a baromi erős. Na most ezt az országot, ha kívülről adórendszer szempontjából nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy magas. Tehát ha őket a ilyen statisztikákban, OECD statisztikákban nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy ők az OECD 34,2%-os GDP átlagos adóterhelés képest, ők 38,2%-os adóterheléssel futnak, ami egyébként alapvetően igaz is, hiszen most az áfát úgy röviden átugorva 21%, de az összes jövedelmadójuk magas, de ők mégse erről híresek, tehát a kereskedelem megtanította őket egyébként a különböző adómodellekre, és jól lehet, a társasági adójuk jelen pillanatban 25%, és hát gyakorlatban ez most le fog majd csökkenni picivel később, tehát 21-ben ez már 21,7-re fog lemenni, és aztán utána még lejjebb próbálják majd vinni 20,5-re, de nem ez az igazi értéke, vagy nem ez volt az igazi értéke Hollandiának, hanem az volt az értéke, hogy rengeteg, nem volt forrásadójuk. Tehát ami azt jelentette, hogy Hollandiából is azért jöttek be ezek a szendvics modellek, amit te is mondtál, tehát egy holland cég bárhova tudott fizetni gyakorlatilag forrásadó nélkül jövedelmeket, és így lettek ők ezeknek a szendvicsnek a részesei, hogy ide, ha áthoztak gyakorlatilag jövedelmet, osztalékot, adómentesen bevették, vagy más kamatot, vagy jogdíjat, és azt gyakorlatban tovább tudták fizetni adóparadicsomok felé. Abból pedig nem volt kevés, mert azért az ő gyarmatbirodalmuk, ami itt a VOC-vel, tehát a Kelet-Indiai Társasággal kialakult, és aztán később az angolok szorították egyébként ki őket ezek a területekről, azért ezek működtek. Tehát ma a Karibi-térségben is jó egy pár holland sziget működik, hát Aruba az teljes mértékben holland, tehát ott EU útlevéllel szolgálnak az emberek, tehát az teljes egészében Hollandia. Venezuelától szerintem nincs 100 kilométerre, tehát vannak ilyen mókásabb szituációk. De összességében azt lehet rámondani, hogy Hollandiának ez a fajta speciális adókedvezmény rendszere ez abszolút működött. Tehát eltérően, mint ahogy múlt héten beszéltünk Luxemburgban, ahol egyedi szabályozások voltak, és hát gyakorlatilag azok adták a luxemburgi gazdasági bevándorlásnak az alapját. Itt Hollandiának ez a gyakorlatilag ez a holding központi, vagy központhoz hasonló struktúrái adták Hollandia erősségét és érdekességét. Most az igazából az érdekesség az az, hogy ezeket a rendszereket az EU szorítja ki. Tehát ők is bekerültek abba a nyomásba, hogy kezelniük kell ezt a fajta kedvezményrendszert, és nem nagyon tudják fenntartani. Egyébként csak az érdekességét kedvéért mondom, a magyar adórendszer egy az egybe ugyanezt csinálja. Tehát nekünk sincsen forrásadónk, csak hálóinknek minket még ebben nem bántanak, vagy nem vagyunk olyan gazdasági dimenzióban, mint Hollandia. Tehát azért a Hollandia egy nagyon jelentős gazdaság. De itt úgy néz ki, hogy a különböző adóelkerülési intézkedések miatt Hollandia köteles lesz bevezetni 2020-tól a forrásadózást adóparadicsomok felé, ami nagyban le fogja szűkíteni a játékteret. Egyébként számos adó elkerülés elleni szabályt kell bevezetniük, úgyhogy a holland adórendszernek ez a elkövetkező fő iránya, ami nem azt jelenti, hogy meg fognak szűnni a mostani kedvezmények, de a modellek meg fognak változni, és én úgy gondolom, hogy jó egy pár dolog nem lesz már lehetséges jövőben, ami a múltban még lehetséges volt holland cégeken keresztül.
Na most az SCI... Tehát nagyon átalakulások várhatók most.
Abszolút, abszolút, igen. Tehát ők is bekerültek, tehát amikor beszéltünk arról, EU-n belül is van egy csomó kedvezményrendszer, de ők a méretüknél és a transatlanti kereskedelem miatt, a fontosságuk miatt első körben benne vannak ebben. Tehát ők maguk egyébként a saját adóparadicsomaik működtetése irányában is ezt meg kell, hogy szüntessék, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes jövőkép lesz. Most az SZIA-juk egyébként megalapozottá teszi ezt az OECD átlag fölöttit, mert gyakorlatilag egy sávos progresszív adórendszerük van, amelyiknek a felső kulcsa az 51%. Tehát azért az egy elég komoly probléma. Viszont az ország egyébként gazdaságilag egészséges, tehát nem egy túlzottan eladósodott ország, azt hiszem 51%-ig vannak, a GDP 51%-ig vannak, vagy 52% az államadóság. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon, nagyon sikeres, eredményes ország, és én azt gondolom, hogy adórendszer ide vagy oda, ez a továbbiakban is fenn fog maradni. Szerintem az ő egyetlen igazi problémájuk a gazdaságon túl, ami egyébként szerintem ők a földgázzal köszönik, nagyon jól el vannak, az a tengervíz szint lesz. Hát meddig tudják a gátokat emelni, ez egy külön kérdés, de egyébként Hollandia az egyik legsikeresebb EU-s tagállam.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor megyünk tovább, megnézzük, hogy politikailag milyen helyzetben vannak ők. Jó munkát neked, szép napot!
Köszi nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Célországunk adóvilág rovatunkban Hollandia, úgyhogy egy holland énekesnővel folytatjuk.
világ, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És folytatjuk Hollandiával, kicsit politikai vonalon haladunk tovább. Feledi Botond van itt velünk, külpolitikai elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na mi az, ami eszedbe jut rögtön elsőre Hollandiáról, hogyha így feldobjuk a labdát?
Húha, hát itt van a Hanza Szövetség, itt van a Közel-Keletről visszatérő harcosok kérdése, itt van a mindenféle előremutató környezetvédelmi adóknak a története. Ezek is most éppen elég nagy hullámokat vernek az országban. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy sokkal színesebb ország, mint ahogy elképzeljük, hogy na, az ott a liberális volt ott Európának a térképén. Ehhez képest ugye a Rutte jelenlegi miniszterelnök nagyjából 92 év után volt a újabb liberális miniszterelnök az országnak 2010 óta. Tehát egy sokkal színesebb társadalom, nagy konzervatív elképzelésekkel, főleg ami a fiskális politikát, illetve ezt talán Zoli is érintette, és ehhez képest pedig társadalmilag egy valahol gyarmattartó múlttal küzdő terület, tehát ezeket kell összeraknunk, ha meg akarjuk érteni Hollandiát. Mégis az az izgalmas talán, hogy mennyire előre gondolkodnak és mennyire tudnak tervezni. Most például azon megy a vita, hogy bevezessék-e Hollandián belül ugye ezt a légiadót, vagy pedig ezt fel tudja karolni az Európai Unió, hiszen a 44-es Chicagói egyezmény a kerozint alapvetően mentesítette minden adó alól. És így közúton fizetünk, vonaton fizetünk, a légi közlekedés, ami a legszennyezőbb, és globálisan 2,5% a széndioxid kibocsátásnak, az teljesen adómentes. Úgyhogy ez most az
ez nyilvánvalóan meg fog szűnni, kérdés, hogy ki áll az élére, és azért nem annyira meglepő, hogy pont Hollandia.
Igen, bár a KLM-mel kapcsolatban ugye a Nemzeti Légitársaság ennek már nem örül.
Hát igen.
Ezek a feszültségek már kijöttek, és munkáltató, és mi egyéb. Tehát ez egy gyönyörű kérdése lesz ennek, hogy a rövid táv és a hosszú táv hogyan egyeztetek.
Igen, meg ugye náluk ugye az ország méretéhez képes van egy világméretű légitársaságok, a világ egyik legnépszerűbb átszállóhelyével, elosztóbázisával, repterével, úgyhogy ez viszont egy erős érdekellentétet szűn az ő alapvetően liberális irányvonalokkal. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogy tudják feloldani, igen.
Igen, és hogy ennek mik a társadalmi csatornái? Tehát, hogy most elindult a parlamentben ez a vita, van rengeteg pártlan, ugye a koalíción belül is rengeteg pártlan, és ugyanúgy, ahogy múlt héten Luxemburgnál néztük, igazából ez a mi lesz a következő 40 év megoldása? Tehát nem abban gondolkoznak, hogy akkor most holnap hogy legyen, hanem hogyan lehet ezt áthangszerelni, hogyha most kimegy ez a történet, akkor mi lesz helyette a következő, amit be lehet hozni. Úgyhogy ebben azért ez egy nagyon szimpatikus dolog, és hát ezt ne felejtsük el, hogy az internet exchange pontokban, tehát igazából ez az internet infrastruktúrának az egyik legfontosabb magja, ami telekom központjaink után következik, ott a mélyben, ennek az európai és gyakorlatilag az egyik globális vezetőhatalma. Tehát ők abban, hogy milyen mennyiségű internet adatforgalom megy a mi kontinensünkön keresztül, abban az egyik kereszteződés, hanem a legfontosabb kereszteződés, és egyébként Kínának is részben ők segítik az első ilyen exchange pont felállítását. Tehát van azért nekik itt bőven alternatíva. Ami itt a külpolitikát illeti, ott viszont egészen izgalmas fejlemény, amiről velük kapcsolatban meg szoktunk emlékezni, az a Hanza Szövetség. Az új Hanza Szövetség, ebbe a balti államok, a skandináv államok és Írország van benne, alapvetően egy holland vezetéssel vagy inspiráció mellett. És ez kifejezetten az Európai Uniónak egy fiskálisan konzervatív csoportja. Most a finnek a kormányváltás miatt ebből úgy tűnik, hogy kioldalagnak, vagy legalábbis nem olyan aktívan akarnak benne lenni, de nagyon érdekes, hogy ez a csoport működik és rendszeresen találkozik, és egyfajta platforma, hogy nekünk van a visegrádiak, úgy nekik van ez a csoportjuk.
Ami hát, most, és akkor ennyi volt, igen, a párhuzam. Körülbelül, szóval...
A beszélgetés témája.
Nem, mert hogy mármint, hogy a visegrádiak és a Hanza Szövetség között, mert nekem úgy tűnik, hogy azért egy kicsit úgy erőteljesebben ráléptek a gázra ők ebben a szövetségben.
Hát, ha egy mondatban akarnám ezt tisztázni, akkor itt van egy bottom-up igény, tehát itt megvolt az, hogy mit akar ez a csoport, azok csatlakoztak, akik ezt akarták. Uh-huh. és tudták, hogy ezt a fiskális konzervatív policit akarják Brüsszelben érvényesíteni. Ja, nálunk ugye van egy visegrádi csoport, aki keresi, hogy mit akar, a húsimportot javítani, a migrációt megállítani, vagy bármi egyebet. Ehhez találkoznak az államfők, de igazából a munkacsoportok szintjén gyakorlatilag ehhez képest sokkal kisebb munka zajlik. Úgyhogy igen, tehát ez két nagyon különböző megközelítés az egész biztos. Ami érdekes, és ami most az elmúlt hetekben, csak hogy érzékeljük, hogy még mindig tart ez a közel-keleti és iszlám fundamentalista kérdés ebben az országban. Egy olyan bírósági ítélet sor tartotta lázban az országot, amiben 56 gyermeket és édesanyjukat akarnak egy közel-keleti táborból repatriálni Hollandiába, viszont minden egyes édesanyja az iszlám államnak dolgozott, és vagy volt felesége egy ottani terroristának. És miközben első, tehát a bíróság első fokán azt mondták, hogy bizony-bizony haza kell hozni ezeket az egyébként holland állampolgárokat, addig később már a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ez szigorúan politikai döntés, és ilyenre nem lehet a holland államot kötelezni. Itt óriási vita volt, tehát ez nem egy nagyon nehéz kérdés Franciaországban is, Hollandiában is, Belgiumban is, hogy mi van azokkal, akikről már tudjuk, hogy csináltak valamit, és mégis hazafelé lehetne őket hozni. Ami a orosz vonalat illeti, itt ugye az MH17-es járat Ukrajna fölötti lelövése az, ami a mai napig veti a hullámokat. Ugye ez a vizsgáló bizottság, ami a gépkatasztrófájával foglalkozik, a mai napig hoz újabb és újabb adatokat a felszínre. Legutóbb egy olyan dolog szivárgott ki, hogy konkrétan olyan telefonfelvételek vannak, amelyek képesek lehetnek arra, hogy bizonyítsák a közvetlen orosz kapcsolatot a gépet kilőző csoport. Ugye ez a ukrajnai lázadó szeparatista csoport és az orosz állam között. Ezt egyelőre még nem láttuk, de azért az most már sejthető, hogy valamilyen kapcsolat megvolt a konkrét fegyver leszállításán túl is. Ez az orosz beavatkozás viszont további dolgokat szült, tehát itt azért egy elég komoly párbeszéd is kialakult arról, hogy az orosz befolyás az országban látható, nem látható, és a politika mezén hogyan próbál megnyilvánulni. Úgyhogy erről itt talán több szó van, mint a kínai történetről. Ez érdekes, hogy a Benelux államokon belül ennyire eloszlik. Ugye a holland titkosszolgálat egyébként egy nagyon-nagyon sikeres akciót hajtott végre az egyik legkomolyabb orosz titkosszolgálati szervvel szemben, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag a házi beléptető ipari kameráját is folyamatosan tudták figyelni az egyik ilyen kiszervezett orosz hacker csoportnak, tehát arcról ismerték az összes hackert, akik érintve voltak többek között nagyon komoly amerikai és más támadásokban. Tehát azért a hollandokat ilyen szempontból láthatóan nem kell félteni, az Internet Exchange-ponttól kezdve, tehát a VAS is megvan hozzá, meg az ész is, meg a szoftver is, hogy nagyon sikeres munkát végezzenek az online világban. Úgyhogy ilyen szempontból egy abszolút...
Most félek, hogy jön a kínai szál, amit mindig beszoktál hozni, és akkor az kicsit így ezt így ebbe beletrampol.
Nem, most hagyjuk, nincs. Jó. Tehát, hogy vannak bilaterális kapcsolatok, de azt hiszem ezen a héten ezt most megúszhatjuk. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, mert ennek azért van még áthalása itthona is. Nagyon komoly társadalmi vita alakult ki a nyugdíjalapokkal kapcsolatban, és nincs kizáró, hogy ugye jövőre lesz az első év, amikor csökkennek a holland nyugdíjak. Holott a holland nyugdíjrendszer egy elképesztően bonyolult több alapos megoldás, tehát szakmai alapok vannak, állami alapok vannak, magánalapok vannak, és ezt mindenki használhatja, vagy kötelezően használja párhuzamosan, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Központi Banknak a policie miatt egyszerűen az alapok nem bírják a lépést, és egyébként nagyon szigorú állami szabályozás mellett. Úgyhogy most ez lesz egy vita még, ami decemberig fog tartani, ugye tudjuk, hogy itt azért globális szinten lassan trillió dollárok hiányoznak a nyugdíjalapokban a fenntarthatósághoz, és ez az, ami Hollandiát is. Bármilyen fejlett, bármilyen ügyes, most szépen lassan úton érte.
Oké, akkor továbbra is figyeljük a holland helyzetet. Köszönjük szépen neked, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen nektek is, és hallgatóknak is. Sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki a hollandiai utazásunknak a második részében, hát gyakorlatilag külpolitikai szempontból foglalta össze, hogy mit kell tudni erről az országról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.